Azért nem a számla probléma lesz a központban. Néhány évvel ezelőtt egy karácsonyi koncertre hívták meg az énekkarunkat, és én kaptam azt a feladatot, hogy igei gondolatokkal vezessem fel a koncertet. Aztán egy régi kultúrházba voltunk, ugye ott ült a színpadon, ahogy álltak az énekkarin, ugye előre léptem, előttem egy másfél méteres mélység is, vettem ki a szemüveget, és valahogy kiesett a kezemből. Hát természetesen az üveg rögtön kiesett belőle, és láttam a közönségen a megdöbbenést is. Nyilván ilyenkor valahogy át kell hidalni a szituációt, és azt mondtam, semmi baj, uraim, hölgyeim, vagy nem tudom, hogy szólítottam őket, nem látom ugyan a papíron, de itt van a szívemben, amit mondani akarok. Miért mondtam ezt el? Ma reggel, amikor elővettem a papírjaimat, négy témáról van feljegyzésem, a becsületesség nincs itt. Azt otthon hagytam. Tehát most megint arra vagyok utalva, hogy egyrészt, ami a szívemben van, azt osszam meg veletek, másrészt azért most jobb helyzetben vagyok, mert egyrészt van szemüvegem, másrészt meg van egy tankönyvem, amire azért fölépül ez az előadás, bár én egy kicsit ettől el szoktam térni. Éppen azért, mert ezt mindenki el tudja olvasni, meg bennem mindig jönnek új információk, amikor készülök egy-egy témával, és azokat szeretem beépíteni, meg megosztani. Azon a konferencián, amire a Dezső testvérem hivatkozott szemesen, ott én feltettem egy kérdést, ott is én tartottam már ezt a témát. Azóta talán egyszer Dezső kapacitálására tettem fel, most nem teszem fel, nem akarlak benneteket úgyse válaszoltok szívetekből, mert hát rövid idő alatt ezt nem tudjátok eldönteni. Úgy szólna a kérdés, hogy tartsa fel a kezét az, aki becstelen ember. Köszönöm szépen, becsületeseknek minek beszéljek a becsületeseknek? Tehát, na jó, a humort majd csak a végére hagyom most már még. Egy olyan téma ez, amiről azt hiszem, hogy sokat beszélnek az emberek, és az emberek nagy többsége nem tudja igazán megélni. Hasonló ez, mint a hűség. Beszél róla a világ is, el is várja. Nagyon sokszor a világ is, általában az átlagember is elvárja a hűséget is, a becsületességet is, de legtöbbször a másiktól. Legtöbbször a másiktól. Viszont a sáfártól meg Isten várja el. Azt is, hogy hűséges legyen, meg azt is, hogy becsületes legyen. Én mindig csodálom azoknak a bibliai embereknek a történetét, akikről a Biblia kimondja azt, hogy ők becsületes emberek voltak. Biztos tudnátok ilyet mondani, én két régi embert említek meg nektek, Noé és Jób. Noé, és azt figyeltem meg, hogy a becsületes emberek életrajza az rövid. Nem tudom, hogy miért. Inkább hátra jövök, elég hangosan kiabálom. Nemrég szolgáltam Noé történetéből, és a készülés során, amikor elolvastam az igét, és Noé jellemzését, akkor úgy megálltam, és elkezdtem gondolkodni. Ugye életem folyamán jó néhány önéletrajzot meg kellett írnom nekem is. És hát ahogy megy az ember az években előre, mindig hosszabb az önéletrajz. Noé elég sok évet élt, és nézzétek csak meg, milyen rövid önéletrajza van. Noénak ez a története, ez csak a bevezetés. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzetségében, az Istennel járt Noé. Egy élet önéletrajza, amit nem is ő írt le, hanem más írt le róla. Egy becsületes ember életéről elég ennyit leírni. Három szó. Az Istennel járt. Az Istennel járt. És ha Jobot megnézitek, ugyanez van gyakorlatilag róla, egy picit kibővítve, mert ott még az is megvan említve, hogy fedhetetlen volt, becsületes volt, félte az Istent, kerülte a rosszat. Fedhetetlen volt, becsületes volt, mondja az ige Jobról, és ez már mutatja a becsületességnek az irányait. Félte az Istent. Az első irány a becsületesség témakörében az Isten felé mutató irány. Tehát a sáfárnak kötelessége, hogy Istennel szemben becsületesen járjon. Hát a hívő ember számára ez úgy gondolom evidencia egyébként, nem mindig. Amikor hívővé lettem, akkor elkezdem megismerni a Bibliát, és ki meddig jut el a Biblia ismeretében. Én már elég régen eljutottam oda, hogy megismertem azt a Biblia verset, hogy legyetek készen mindenkor számot adni a bennetek élő reménységről. És az történt velem, hogy szintén hosszú évekkel ezelőtt, hogy elmentünk egy hálaadó napra, egy kis gyülekezetbe, és odajött az egyik testvér, és Szűcs testvér, légy szíves már az imaórát megtartani. És akkor azt mondtam, hát ne haragudj, hát nem készültem rá, hát hálaadó nap van, többen is vannak, hát most hogy? És ő elment. Olyan lelkiismeret furdalásom lett, hogy nem sok mindenre emlékszem abból a hálaadó napról. Nem sok mindenre emlékszem. És akkor megfogadtam, hogyha egyszer nekem készen kell lennem számot adni a bennem lévő reménységről. Ott nincs megírva az, hogy egyéni beszélgetésben, hívők előtt, hitetlenek előtt, csak egyszerűen készen kell lennem. És én akkor megfogadtam, hogyha nekem szolgálati lehetőségem adatik, a magam oka szerint, vagy a magamból származó ok szerint én azt soha nem fogom visszamondani. Mert nem vagyok becsületes Istennel. Isten erre felhívja a figyelmet Mózes 5. könyvét, 23. fejezetét, ha elővesszük, 22. versben arra figyelmeztet Isten az ő népét, hogy ha fogadalmat teszel Istenednek az Úrnak, ne halogasd annak teljesítését, mert úgyis számon kéri tőled Istened az Úr, és vétek fog terhelni. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem vétkezel. Azaz az Istennel szembeni becsületesség iránya az, hogy ha egyszer vállaltam kötelezettséget Isten munkájában, akkor azt vegyem komolyan. Ahogy tegnap is mondtam, ki milyen talentumot kap Istentől, ki milyen szolgálati területeket kap a gyülekezetben, a közösségben, ahol él, dolgozik, mivel megvan a kötelezettségem Isten felé a becsületességre, azt komolyan kell vennem. Vétek fog terhelni, mondja Isten. Nem én mondom, Isten mondja. Ha nem teljesítem a kötelezettségemet, amit elvállaltam, mert a sáfár nem azt csinálja, amit akar, ugye, tegnap ezt tisztáztuk. Azt csinálja, amit neki mondanak. A becsületes sáfár úgy csinálja, ahogy azt neki Isten mondja. Tehát az Isten felé való irány. A második irány azt mondja az ige Jobról, hogy fedhetetlen volt. Mit jelent az a szó, hogy fedhetetlen? Az eredeti értelmében az, hogy ez egy olyan ember, akiről az emberek nem tudnak rosszat mondani. Tehát jó véleménnyel vannak róla az emberek. Gondoljunk vissza azokra az igékre, Titus levelében, Timóteus levelében, ahol az avatottakkal szembeni követelményt fogalmazza meg az ige. Presbiterekkel, diakónusokkal szembeni követelményt. A követelmények közt van egy olyan, hogy legyen jó bizonysága a kívülállóktól. És tudjátok, nekem az egyik legnagyobb fájdalmam az, amikor beszélgetésbe, mondjuk egy kis faluba, azt mondják, hogy na hát, XY ezt meg ezt csinálta, és az úgy is van. Mert hogy képviselhetem én Istent a hitetlen ember előtt? Egy becstelen eljárással. Lejáratom vele Istent, és lejáratom vele azt a hitet, amit nekem élni kellene. Ezért fontos, hogy az emberek felé is legyünk becsületesek. Egy kis történet. Néhány évvel ezelőtt az egyik önkormányzatnál végeztem a munkámat. Ugye én az állami számvevőszéknél dolgozom, és általában önkormányzatoknál végzem a munkámat. És mivel legtöbbször több napot is eltöltök egy-egy önkormányzatnál, hát ugye beszélgetünk a kollégákkal. És azért legtöbbször a hit dolgai előkerülnek. Ha máshonnan nem, akkor ha látják a kocsimat és rajta van a hal, akkor meg szokták kérdezni, hogy az mit jelent. Vagy aki tudja, hogy mit jelent, az akkor ugye ilyen irányból kezdeményez beszélgetés. De egyébként is ez általában elő szokott jönni. Hétfői nap meg szoktuk kérdezni, na hogy telt a vasárnap, és akkor már rögtön aródik. És beszélgettünk az egyik kolléganővel, és elmondja, hogy hát ő is volt templomba, de azt mondja, sajnos a férje már hosszú évek óta nem megy el a templomba. És kérdeztem, hogy miért. De azt mondja, azért, mert ez még a TS világban történt az esemény. A mezőgazdaságban volt egy olyan rendszer, hogy a termelőszövetkezet a lucernát kiadta részbe. Le kellett kaszálni, föl kellett gyűjteni, és bogjába kellett rakni. És egy bogja a munkavégzőjé volt, a TS tagé volt, két bogja meg a TS-é volt. Tehát harmadába végezte el a munkát, ugye. Így mondták ezt akkor. És kimentek gyűjteni. És emellett a család mellett volt a földje, a föld része a gyülekezet előjárójának. Református gyülekezetről van szó, egyébként teljesen minden, tehát a gondnok szintén mellettük dolgozott. És dolgoztak, és egyszer azt mondja a férfi a feleségének, hogy figyeld már János bácsit. Azt mondja, mit figyeljek rajta? Azt mondja, figyeld. És akkor elkezdték figyelni. És azt látták, hogy János bácsi, hogy rakja a bogját, minden harmadikat megtapos. És mikor a bogjákat végigtette, akkor azok egyforma magasak voltak. De minden harmadik jól meg volt taposva, tehát legalább négyszer annyi lucerna volt minden harmadikba, mint a másik kettővel. Azért, mert azt másnap már ő hazaszállította. És azt mondta ez az ember, hogy ha egy presbiter, egy gyülekezeti presbiter ilyen becstelen ember, akkor én abba a közösségbe nem teszem be a lábam. És nem tette be a lábát. Igaz, hogy ő el fog kárhozni, na de lehet, hogy nem a saját vétke miatt, hanem János bácsi miatt fog elkározni a botránkoztatás. Nem ismeri meg Krisztust azért, mert nekem van egy rossz eljárásom. És most azért gondoljuk végig a magunk életét, munkaterületét. Olyan természetes, hogy mondjuk a számvevőszék irodájába a folyosón végig van rakva az üres papírok, legalább 50 ezer darab papír, ugye mi rengeteg papírral járunk. Hát este hazafele megyek egy 500-as csomagot, beteszek a táskámhoz, hazaviszem, mert nekem is kell otthon papír. Olyan nagy dolog, hát mit, 2 millió szálból 500 szál, mit, senki nem kéri számon, senkinek nem kell nyilvántartani, és így tovább. Gondoljuk végig ezeket az apróságokat. Úti számlát, ha kiállítok, most 5 utat írok be, vagy 12-t. Senki nem ellenőrzi le. Senki nem. Nem tudják, hogy én hányszor mentem ki arra a településre. El tudtam végezni a napomat 5 nap is, meg el tudtam végezni 12 nap is. Az emberek irányába való becsületesség. Munkaadó vagyok. Mennyit fizetek? Mi szabja meg, hogy mennyit fizessek? Azt mondja Isten igéje, hogy ne maradjon nálad a napszámos bére reggelig. Nyilván az más világ volt, más társadalmi rendszer volt, amikor ez az ige megszületett, de én ebbe beleértem azt is, hogy, és ugye egy másik helyen azt mondja, hogy méltó a munkás a maga vérére. Mi a határ mellett lakunk, ugye Vásárosnaményba, és onnan átjárnak Ukrajnából, Romániából dolgozni. Hát nem mindig ugyanazt a napszámot kapja meg az ukrán munkavállaló, mint a magyar, hanem 1000 forinttal kevesebbet, mert annak elég annyi is. A hívő embertől is. Mert hát a pénz neki is pénz. Azt szoktuk mondani, ő is a piacról él. Hát a szomszédja is ugyanannyit fizet, akkor ő miért fizessen többet? De hívő ember. Megadja azt, amit meg kellene adni, nem adja meg. Na de ha én munkavállaló vagyok, én megcsinálom azt, amit meg kell csinálni. Nemrég nálunk dolgoztak maszek kőművesek, tehát magánvállalkozásban dolgozó kőművesek, és azt láttuk, épp a feleségemmel beszéltük, hogy amikor a munkavezető ott járt a környéken, akkor mindenki dolgozott. Amikor a munkavezető eltűnt, akkor már a háromból kettő biztos nem dolgozott. De hát a munkabére azért meg igényt tart. Tehát a hívő ember becsületessége az emberek felé is alapvető követelmény. Mert nem az emberek felé tartozunk elszámolással, hanem Isten felé tartozunk elszámolással. Jó a sztori, most eszembe jutott, azért mondom el. Ugye az a vidék almatermő vidék volt legalábbis. Most már kevésbé. Ősszel mindennapos dolog volt, hogy az udvaron válogatták az almát, pláne amikor még a szovjet piac működött. Aztán egy ilyen hívő atyafinál is ment ez a munka, aztán felment egy cigányasszony. Tessék már adni egy kis almát. És akkor azt mondja a Laci testvérem neki, hogy adjatok neki abból az almából. Hát ugye azt, amit már kiválogattak, ami nem mehetett el exportra. Odaadták a cigányasszonynak egy reklámszatyorba, és akkor azt mondja a cigányasszony szokása szerint, hogy adjon az Isten helyette ezer annyit. És akkor azt mondja, gyorsan hozza vissza azt a reklámszatyort, a kétásból adjatok neki. Értitek? Értitek? Együtt járunk azóta is a gyülekezetben. Az érdek. A becsületességet nem az érdek szabja meg. Nem az érdek szabja meg. A becsületességet a viszony határozza meg. Ahogy tegnap a hűségnél is mondtam, a viszony. Hogy milyen a viszonyom Istennel. És ha Istennel rendben van a viszonyom, akkor lehet, hogy három darabból kevesebbet adok annak a cigányasszonynak, de a legszebbet fogom neki odaadni. Sok ilyen alma sztorim van, nem mondom el az időt, időt nem húzom bele. A krumplit mesélem. Na jó, ezt elmesélem, mert az frissebb. Tavaly olvasom a Kelet-Magyarországot, és egy kis újságírói glosszát, talán azért is, mert ez velünk is előfordulhat, és leírja az újságíró, hogy Szatmárba volt valahol, és megy haza, és ugye látja, hogy a út szélen ki vannak rakva ilyen necces zsákokba a krumpli. Ki van rakva a krumpli. Vett egy zsák krumpli, 25 kiló krumpli. És akkor gyönyörű volt, szép, nagy, egyenlő nagyságúak. Hazamegy, kiborítja egy ládába, és látja, hogy a fele apró. És nem tud elképzelni, hogy hogy. Megyem be másnap a kollégájára, mondja, hogy látod, hogy jártam, vettem egy zsák szép krumplit, és mikor kiborítottam meg apja, azt mondja, el vagy maradva. Hát nem tudod, hogy csinálják? Azt mondja, nem. Hát azt mondja, a gazda ezt úgy csinálja, hogy egy csövet beletesz a zsákba, azt elerakja apró krumplival, körülötte meg megönti szép krumplival. Becsületesség az emberek felé. A csövet kihúzza természetesen, szerintem hagyja fejleni. A krumplit árul, nem csövet, nem műanyag csövet. Nem csöves krumpli. Tehát és elképzelhető, hogy ezt egy, most már azt nem merem mondani, hogy hívő ember, mert az úgy nem igaz, mert a hívő ember nem csinálja meg, de hogy ezt egy vallásos ember is megcsinálja. Eladja szombaton, vasárnap, meg ott van a templomba. És hálát ad Istennek, hogy ő hány zsák krumplit el tudott adni. Elhiszitek, hogy előfordulhat? Hát én tudom, hogy előfordulhat. Nem csak hiszem, még tudom is. Tehát Isten azt mondja, hogy felém is, ha sáfár vagy, ha az én sáfárom vagy, meg az emberek felé is tartozol becsületességgel. A 15. Zsoltárt, ha elővesszük, ott Isten leírja, hogy kik a becsületes sáfárok. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él. Tehát nem tudnak róla az emberek rosszat mondani. Törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. nyelvével nem rágalmaz, és nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem mondja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Egy hosszú felsorolás, 15 szempont van benne, de van ettől rövidebb is, mert Mikeás prófétát, ha fellapozzuk, akkor ott a következőt olvasuk. Megjelentette neked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy cselekedj igazságot, szeresd az irgalmasságot, és járj alázatosan a te Istened előtt. Ugye az ember és Isten felé való irány egyértelműen meglátszik. De hogy ne csak ószövetségi példákat mondjak mindig, még azt hiszitek rólam, hogy én ilyen ószövetségi mániákus vagyok, nem az vagyok, de tudom, hogy onnan gyökerezik a hitem, abból gyökerezik a hitem. Ha a Filippi levelet elővesszük, ugye az már újszövetségi levél, akkor a 4. fejezetben, a 8. versben azt olvassuk, hogy egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jóhírű, és ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, azaz ezt cselekedjétek. Tehát a követelményrendszer nem változik. Miért nem változik? Mert Isten sem változik. Mi beleesünk sokszor abba a hibába, hogy mi ezt tudomásul veszük, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, és mind örökké ugyanaz. És ezt el is várjuk Istentől. Magamnak meg megengedem a változást. Úgy, ahogy a világ változik, egy picit én is igyekszem hozzá változni. Hát nem igazságos dolog, nem fair, ahogy mondani szokták. Hogy Isten az állandó, tőle ugyanazt követelem, én megváltozhatok. Nem. Az Ószövetségben és az Újszövetségben is Isten a sáfártól azt követelte meg, hogy becsületes legyen. Azt mondja az apostol, hogy a korintusi levélben, 18. fejezetében, ha jól emlékszem, gondunk van a becsületre, a tisztességre, nem csak az Isten, hanem az emberek előtt is. Tehát ezt a két irányt mindenképpen figyelembe kell venni, de van egy harmadik irány is. Erről is szól a Biblia, az állam felé. Az állam felé. Két dolgot említek. Az Úr Jézusnak, amikor odaviszik a római aranyat, akkor azt mondja, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császárnak, császár és Istennek, ami az Istené. És aztán az apostol szintén a római levélben leírja azt, hogy fizessétek meg az adót is, meg a vámot is. Hát megmondom őszintén, én is megpróbáltam már kikerülni. Egyiket és a másikat is. Egyszer a vámat akartam kikerülni néhány évvel ezelőtt, jó, több tíz év, hát nem több, de már ebbe a rendszerbe volt. És megfogott Isten. Keményen megfogott. Nem sikerült kikerülni a vámat, meg kellett fizetni, még az áfát is, meg még a büntetést is. És akkor megfogadtam, hogy hát uram, most becstelen voltam, és többet ilyet soha nem csinálok. És azóta is jártam már többször külföldön, soha nem csaltam vámot. És igyekszem az adót is megfizetni, amennyire tőlem telik. A becsület nagyon fontos dolog, és néha még ha a hívő ember lát hívő, becsületes embert, azon néha még egy picit csodálkozik is, de nagyon örül neki. Néhány évvel ezelőtt egy tanfolyamon oktattam, mérleképes tanfolyamon, és volt egy kollégám, aki nem régen azelőtt tért meg. A hit gyülekezetében él, ma is ott dolgozik, Nyíregyházán az APEC-nél dolgozik egyébként, Vásárosnaményi lakos volt, és ő az egyik tantárgyat oktatta, én a másik tantárgyat. 40 óra volt a tantárgy keretünk, ha jól emlékszem, és mikor az elszámolást csináltuk, akkor azt láttam, hogy az én Attila, a barátom, testvérem 31 néhány órát ír be az elszámolásra. kérdem tőle, Attila, hát 40 óra az órakeret, hát miért nem annyit írsz be? Ne haragudj, 4 órát nem volt lehetőségem megtartani. És beért a 36 órát. Megszégyeltem magam. Bennem fel se vetődött, hogy ne a 40-et érjem be. Arra szerződtem, az anyagot leadtam, érthetően adtam le, de egészen biztos nem döltöttem ki a 40 órát. És jó volt látni, hogy vannak hívő, becsületes emberek. Jó volt látni. Még ha engem személy szerint akkor az a dolog meg is ítélt. Bizonyos fokig meg is ítélt. De tanított is. Mert amikor Isten mindig azért ítél elsősorban, hogy tanítson. Ahogy a szülő is azért ítéli a gyerekét, hogy tanítsa. Ma nem divat az állam felé becsületesnek lenni. De divat követelni és kérni az államtól. Nemrég hallottam egy számot, lehet, hogy nem pontosan emlékszem rá, de azt hallottam, hogy a nyugdíjasoknak a 20-valahány százaléka ma Magyarországon rokkant nyugdíjas. Hát én gyakorlatból tudom, hogy az a rokkant nyugdíj mennyire alapos. Hány százaléka lehet alapos? Elvárjuk, hogy fizesse az állam. De becsületes dolog. Elgondolkodtam már rajta, az a hívő ember, aki csak úgy megkapta. Nem tudom, elgondolkodtam rajta. És nyilván lehetne sok másat mondani. Azt szokták mondani testvérek, amikor beszélgetünk erről, hogy hát az állam is becsap bennünket. Hát az az ő felelőssége. Isten állít és dönt királyokat, Isten számon fogja kérni a vezetőin a tevékenységüket. Nem én fogom számon kérni, én csak legfeljebb a szavazatommal hozzásegítem, hogy legközelebb ne kapjon mandátumot. Persze ott is, ha imádkozok előtt, akkor elkérem, hogy melyik rublikába tegyem az X-et. Tehát a becsületesség iránya Isten, ember és az állam felé a Biblia alapján fennáll. És nekünk hívő embereknek, akik Isten sáfárai vagyunk, alapvetően Istennel szemben van kötelezettségünk, hogy ezt figyelembe vegyük, de az emberek felé is van kötelezettségünk, mert ezáltal hozzá segíthetünk valakit Istenhez, vagy éppenséggel elválaszthatunk valakit Istentől, amellett pedig a saját lelki békességünket, netán az üdvösségünket is kockáztatjuk. Mit tegyünk mégis, ha beleestünk valamilyen becstelenségbe? Azt hiszem, hogy ez a kérdés költői kérdés. Természetesen sokféleképpen meg lehet ezt oldani. És látom, hogy egy picit elfáradtatok, megint egy kis történetet hadd mondjak. Amerikába történt állítólag, nem voltam ott, én még nem jártam Amerikába. Meghalt egy gazdag vállalkozó, és a végrendeletében úgy rendelkezett, hogy a vagyonát 3 közösségre hagyja. A baptistákra, a metodistákra és a pünkösdiekre, az ottani helyi gyülekezetre. De volt egy feltétele, hogy mindhárom gyülekezet tegyen a koporsójába 10 000 dollárt egy borítékba. És azzal temessék el. Mindhárom lelkipásztor elvitte a borítékot, betették a koporsóba. Megtörtént a temetés. Pár nap múlva a 3 pásztor találkozik, és elkezdenek beszélgetni. Egyszer megszólal a pünkösdi pásztor, azt mondja, halljátok, nekem nagy lelkiismeret furdalásom van. Kérdi tőle a másik 2 pásztor, hogy miért? Azt mondja, azért, mert el kell, hogy mondjam nektek, hogy én egy üres borítékot tettem a koporsóba. Nem tettem bele a 10 000 dollárt. Hát az örökséget meg már átvettük. Megszólal a metodista pásztor, hogy ne kell, hogy valljam, én is így csináltam. Én sem voltam becsületes ebbe a dologba. És akkor néznek a baptista lelkipásztorra, az nem szól egy szót se. Hát én megmondom nektek, hogy nem pontosan úgy csináltam, ahogy meghagyta ez az atyánk fia. Én beletettem a borítékba egy 10 000 dolláros csekket, ott váltja be, ahol akarja. Tehát azért ne próbáljunk görbe utakat a becsületességünk igazolására, saját lelkiismeretünk megnyugtatására kitalálni, mert Isten azt nem fogja díjazni. Isten azt nem fogja díjazni. Tehát mit tegyünk, ha becstelenek voltunk, ne ezt tegyük. Hogy így nyugtatjuk meg a lelkiismeretünket, hogy mi, hát eleget is tettünk, mert ugye azt mondtuk tegnap, hogy a becsületesség az, hogy úgy csinálni, ahogy Isten mondja. Úgy. Hát azon a módon. Hát ez a pásztor engedelmes volt, mert beletette a 10 000 dollárt a borítékba. Tehát engedelmes volt, de nem volt becsületes, és így nem úgy csinálta, nem tette bele a pénzt, amit kellett volna. És emiatt aztán nem lett becsületes. Mi tehát a helyes eljárás? Ismerjem fel, hogy most becstelen voltam. Elnézést, csúnya ez a szó, de hát a becsületesnek az ellenpárja az, hogy becstelen. Az első lépés az ebből fakadó bűntudat. A bűntudat. És nyilván a bűntudattal együtt legyen ott a bűnbánat is. Mert a bűntudat önmagában kevés. Az, hogy tudom, hogy valamit rosszul csináltam, az kevés. Minden dologban kevés. Legyen ott a bűnbánat, és akkor megvan az esélyem, hogy találkozok a kegyelemmel. Találkozok a kegyelemmel. Tehát az első lépés a bűntudat és a bűnbánat. És így találkozni fogok a kegyelemmel. A második lépés a rendezés. A bűnrendezés. Nem könnyű dolog. A 70-es évek elején, lehet 70-ben vagy 71-ben csináltunk egy kis szökőkutat. A téren társadalmi munkában, ugye akkor még divat volt társadalmi munkában dolgozni. És én kölcsön kértem az egyik lakatos barátomtól, aki ott dolgozott, a vasfűrészét. Hazavittem, mert valami dolgozni kellett, és elfelejtettem neki visszaadni. Soha nem kérte tőlem. Évek múlva találtam meg a garázsba. És hetekig dilemmáztam, hogy mit csináljak vele. Nem loptam én el, de mégis nálam maradt. És bántotta a lelkiismeretemet. Na de hát most már évek teltek el, hát egy lakatos embernek úgyis van annyi vasfűrése, hogy nem fér a műhelyébe. És hetekbe tellett, még egyszer kezembe vettem, azt mondtam, Laci bátyám, ne haragudj, nálam maradt a vasfűrészed. Amikor a szökőkutat csináltuk, ne beszélj, mert sose tudtam, hogy odaadtam neked. De a második lépés, tehát, hogy megpróbálom elrendezni. És ez nem könnyű lépés. Ez nem könnyű lépés. Talán a legnehezebb lépés. Megvallani is, megbánni is még könnyű, viszonylag könnyű. Az se egészen, de viszonylag. De rendezni. Azt mondani, hogy ne haragudj, nem voltam tisztességes veled szemben. És tudjátok, milyen jó dolog, amikor az embernek visszaigazolódik a tisztessége. Olyan jó érzés. 2 hete a CBA-ba vásároltam, és 20 forintot kellett volna adnom, ilyen jeggyel fizettem, és nem volt nálam apró pénz. És mondtam a pénztárosnak, hogy kint van a kocsiba, majd kimegyek, és visszahozom. Hát láttam a szemény, hogy nem hiszi el, azt mondja, jó, hát majd hozza vissza. És ugye kimentem, visszahoztam, és megállt, és így nézze, azt mondja, hogy minek hozta vissza. Hát mondom, mert azt mondtam az előbb, hogy vissza fogom hozni. Azt mondja, jó, köszönöm szépen, nem gondoltam, hogy visszahozza. Lemondott róla. Hát ugye nyilván nem tétel ma már a 20, egész biztos gyakorlat, ez a gyakorlat. Tehát, de milyen jó érzés volt látni megkönnyebbült csodálkozást az arcán. Tehát visszaigazolja egyébként Isten a becsületességet, és meg lesz az alapom arra, hogy bizonyságot tudjak tenni aztán ebbe a témákba is másoknak, hogy érdemes becsületesnek lenni. Arról is szólni kell azért, hogy ára van a becsületességnek. Ezt nem kell elfelejteni. A becsületességnek ára van. Hisz látszólagos előnyöktől eshet el az ember. Látszólagos, aláhúznám ezt a szót. Látszólagos előnyöktől eshet el az ember. A becstelenség során. De szeretnék visszautalni a kezdetre. Az alapkérdésre, hogy a tulajdonos Isten. És ezen a területen is meg kell tanulni, meg kell tanulnom, hogy akkor az árat nem én fizetem meg, hanem Isten fizeti meg az árat. Ő meg elég gazdag, hogy megfizesse. Építkeztünk, és az egyik szomszédom azt mondja, hogy Zoli, tudok szerezni szigetelő anyagot, ezt a üveggyapotot harmad áron, mert nem kell hozzá számla. 2-3 percig kellett gondolkodnom, azt mondtam, ne haragudj, nem érdekel. Több százezres tétel volt. Nem érdekel. Még hára van, és aztán kiderült, hogy visszaadja Isten azokat a dolgokat, azokat az eszközöket, amit úgy gondolom, hogy árként én fizettem meg. Nem fizetem meg. Meg vagyok róla győződve, hogy becsületesen élni a leggazdagabb dolog a világon. Én csodálom a szülők példáját, és mióta nincsenek, nekem nincsenek, azóta egyre inkább. Egyre inkább. A szüleim úgy haltak meg, hogy soha nem volt egy fillér kölcsönük, de mindig volt pénzük. Mindig volt pénzük. És nem tapasztaltam, ameddig együtt éltünk, ugye több évtizedet, hogy bármibe is ne lettek volna becsületesek. Nem tapasztaltam ilyet a családba. Soha. Kivéve az alma válogatás, mert ott azért a szárát beledugtuk az almának, hogy legyen az almának szára, mert csak úgy volt export minőség. Rosszból kivettük a jóból, meg ami nem volt alma, az be. Tehát ilyen apróság azért előfordult, ilyen becsúszott, de magába az életvitelbe azt láttam, hogy ragaszkodnak Isten igéjéhez, amelyiknek a megtartása adja meg az alapot a becsületes életvitelhez. Meg vagyok róla győződve, hogy egy életen keresztül, Isten igéje nélkül nem tud becsületes lenni az ember. Nem tud becsületes lenni az ember. Én erről meg vagyok győződve. Vannak nagyon jó emberek, akik nem ismerik Isten igéjét, azok el fognak kárhozni, bár nagyon jó emberek voltak, de igazából Isten igéje adja meg a muníciót ahhoz, hogy én becsületesen tudjak élni. Ebben a mai világban nem divat becsületesnek lenni. Nem divat becsületesnek lenni. Magyarországon különösen nem. Magyarországon ügyesnek nevezik, rátermetnek nevezik, a jéghátán is megélőnek nevezik. Azt, aki megtalálja azokat az utakat, görbeutakat, kiskapukat és egyebeket, amelyek révén előnyökhöz akar jutni. De mi ebben a világban átutazók vagyunk. Nem vagyunk ennek a világnak úgymond a részei, szó szerint értve ezt. Átutazók vagyunk ebben a világban, feladattal megbízott átutazók, és így komolyan kell vennünk azt, hogy elszámolással tartozunk. És megvan a biztatás, megvan az ígéret, hogy ez az elszámolás nem lesz akármi. Tegnap akartam elmondani, aztán végül nem jutott eszembe, most elmondom, hogy mit ígér Isten azoknak, akik hűségesek és becsületesek. Ugye, jól ismert ige, még akik nem régen hívők is, légy hű, mint halálig. És néked adom az élet koronáját. A koronát kapja meg az ember, az uralkodásra való képességet, hajlamot. És akkor hadd fejezzem be egy verssel. Becsületességről volt szó, nem tudom, hogy ti becsületesek vagytok, mert nem tartottátok fel a kezeteket, de azért, ha netántán valami probléma lenne, akkor tudod mit? Kezd el! A saját jól felfogott érdekedben élj az Isten törvénye szerint. Ez a legnagyobb szabadságod, és mást is boldogító jóra, álmaid is ebben válnak végül valóra. Amen.
Köszönjük szépen. Még egy-két gondolat a becsületességgel kapcsolatban azért, ugye én megemlítettem ezt a számla kérdést, érintette a Zoli is, de azt a részét szeretném én kiemelni, amikor akár a vállalkozókat, akár ezeket a felkínálom neked olcsóbban számla nélkül, hogy ezekben nem menjünk bele, mert és nagyon fontos, hogy ne menjünk bele, mert ára van a becstelenségnek is. És annak különösen nagy ára van a becstelenségnek. Igen, így van. De ha nem is lopott, hanem megszerezte olcsón, nem a mi dolgunk megítélni. Én azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy a mi lelkünk legyen tiszta, ő meg felel a sajátjáért. De ne legyünk részes társai ennek az üzletnek semmiképpen. Aztán még a munkahely. Ugye akkor, ha nem vagytok vállalkozók, akkor munkavállalók vagytok, vagy tanulók. A bejelentett munkahely nagyon fontos saját érdeketekben is, és azért is, hogy ne járjatok pórul semmiképpen, akár egy betegség kapcsán, akár egy más dolog kapcsán, hogy nem fizetik utánatok a járulékokat. Ugye az állammal szembeni becsületességnél lett ez megemlítve. Ez nagyon fontos, hogy csak olyan munkát vállaljatok el, ha tanácsolhatjuk és elfogadjátok a tanácsunkat, hogy bejelentett munkahely legyen, és fizessék a járulékokat utánatok. Nagyon sok problémától megment benneteket, és becsületesek is maradtok. Amikor teszünk valamit, ami érezzük, hogy ez súrolja a lécet, akkor ne úgy csináljunk, mint a tolvajok, hogy körbenézünk, hogy lát-e valaki. Ugye, mert azt mondja az ige is, hogy körbenéz. Hanem nézzünk föl. És ha fölnézünk, akkor fogjuk tudni a megoldást, a becsületes megoldást. Mert Istennél csak becsületes megoldás van. És ennek a becsületességnek lehet, hogy lesz ára, hogy úgy látod, hogy nem jutottál előnyhöz, nem kaptad meg olcsóban a szigetelést, a munkát, a stb. De tiszta lelkiismereted, ez az első előny, és a másik pedig, hogy esetleg nem keres másnap a rendőrség, hogy hova került az a lopott holmi, és ki volt az egyik orgazda. Na, hát ne menjünk ilyen messzire azért. Köszönjük, hogy meghallgattatok, és egy most kis csoportos beszélgetés lenne. Én azt gondolom, hogy 3 csoport legyen. Jól értettem?
Most még a becsületességhez és az egész témához azért bátorkodtam szót kérni. Tegnap
csak
ezt nem...
így jöttél ki, és azért...
Szokásom a szíve. Ez tegnap nem hangzott el, hogy az elhangzott a részletekről, hogy töménye ledelez és kemény. Azt elfelejtettük mondani, hogy nem átortalanítson senkit közületek az, hogy ez ilyen komoly és nagy adag, és most mit kezdjetek ezzel. Mind a 14 témára igaz az, hogy abban kéne gondolkodni, hogy kicsiben elkezdeni. A becsületességtől kezdve a hűség bármelyik témában gondolkodó. Nem kell az egészet felölelni, és meg emészthetetlen nagy falatnak tartani, hanem ilyen piciben elkezdeni, és biztos, hogy sikerülni fog. Ez egyik. A másik a becsületességgel kapcsolatban. Zoli ugyan említette, de nagyon fontos ma ezt megemlíteni Magyarországon. Ugye azt mondja a magyar közmondás, hogy a fejétől bűzlik a hal. És nagyon sok médiában híre megy annak, hogy az ország vezetői, akiket hiszem, hogy Isten ruházott fel hatalommal, vagy tőle van minden hatalom, vagy az írás mondja. Ugye viszás hírek látnak napvilágot, hogy micsoda becstelenségek vannak az ország vezetői körében. És nagyon sok embert hallottam, főként világiakat, akik azt mondták, hogy ha ő így tesz, akkor én is így teszek. Soha ne legyen ez a követendő út a számunkra. A mi legfontosabb dolgunk megmaradni a becsületesség útján, és imádkozni ezekért az emberekért. Közben járni az országért, a nemzetért és a vezetőért főleg, hogy Isten fordítsa az ő szívüket arra az útra, amit ő jelölt ki. Ez a legfőbb teendőnk. Nem szídni, ócsárolni és anyázni feléjük, vagy azt az utat választani, amit ők, mert ők is ezt tették, hanem megmaradni az Isten útján, még ha ez rögösebb, nehezebb és esetleg többe is kerül. Köszönöm.
Köszönjük. A Sanya segítségét kérném akkor, hogy 2 vagy 3, szerintem lehet 3 csoport. Kettesével is tudunk menni, tehát nem probléma. Jó. Tessék? Jó. Jó, akkor 4 csapat, és hát ezt is nem fogjuk behoztani ki hova. Addig siessetek, amíg van hely egy-egy csapatban.
De... 10 fő az a
És arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok a csoportvezetőt nagyon szóhoz jutni, hanem inkább ti beszéljetek. És hát papír szerint 11.30-kor kezdenénk, hát akkor már nem lenne érdemes elkezdeni, 11.40-kor legyen itt mindenki, hogy tudjuk folytatni a sorozatot. Maximum 45, de azért mondok 45, hogy 45-re. Mindenki, mert ugye a becsületességnek még volt egy pontja, amit én ugyan fölírtam itt magamnak, de azt csak elfelejtettem, hogy a becsületességnél például az is nagyon fontos a hívő ember életében, én úgy gondolom, de hát másokéban is jó lenne, hogy az adott szavát tartja, meg lett említve, de amikor azt mondom, hogy 10 órára ott vagyok, akkor az nem azt jelenti, hogy 11 és fél 12 között valamikor, hanem az annyit jelent, amennyit kimondtam. Azt gondolom, hogy ma ez nem divat, de a keresztényeknél nem a divat szerint megyünk, hanem az Isten parancsai szerint. Jó, akkor 15-kor mindenki üljön a csoportjába.
Egy... akkor egy csoportban, jó, és akkor nem ezt
találtam. Igen, látom, a két sarokban van egy-egy csoport, és itt középen. És akkor 40-kor kezdenénk. Itt...